A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro.
Tudást vetünk, jövőt aratunk. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmge.maros/marosi-gazda.
5 perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Kultúra és vallás identitásunk és megmaradásunk alappillérei. Ugyanakkor turisztikai vonzerőt is jelent egy-egy térség számára, elég ha csak a csíksomlyói pünkösdi búcsúra vagy a budapesti Szent István bazilikára gondolunk. Ma kezdődik Marosvásárhelyen a Székelyföldi Turizmus a professzionalizáció útján címet viselő konferencia harmadik kiadása, amelynek fő témája a székelyföldi turizmus egyedi értékajánlatai, vallásunk és kultúránk szerepe a turizmuspiac kínálatának alakításában és piaci megjelenítésében. A szervezők közlése szerint a két nap alatt nem a múlt veszteségein elmélkednek, hanem a jelen lehetőségeire összpontosítanak. Közös gondolkodásra hívják a résztvevőket arról, miként erősíthetik az erdélyi magyar kultúra sajátos elemei egyházi és szakrális értékkincseink, Székelyföld turizmusának vonzerejét. Mai meghívottam Szonták Szabolcs, a Magyar Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkára. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, főtitkár úr!
Jó napot kívánok, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Kezdjük azzal a beszélgetést, hogy milyen céllal hozták létre a Nemzeti Vallásturizmus Tanácsot?
Köszönöm szépen a kérdést, és általában ez szokott lenni az első kérdés, de nem ezzel kezdődik maga a történet. Ha nagyon-nagyon szigorúan a kérdésére szeretnék választ adni, akkor azzal a céllal hoztuk létre a Nemzeti Vallásturizmus Tanácsot, hogy magának a vallásturizmus képviselői által egy tőkesújt adjunk ennek az ágazatnak, hiszen a Nemzeti Vallásturizmus Tanácsba a felekezeteinknek a lelki vezetői vannak benne, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy maga a Nemzeti Vallásturizmus intézkedési terv, ami létrejött, tulajdonképpen egy ökumenikus szemléletű intézkedési terv, ami mentén lényegében definiáljuk azt, hogy mit is értünk vallásturizmus alatt.
Igen, kizárólag anyaországiak alkotják a testületet, vagy helyet kaptak a határon túli szervezetek, képviselők is?
Nagyon jó a kérdezés. Egyelőre anyaországi vezetők vannak benne, de most itt egy parkolóban állva, és Marosvásárhely felé haladva, tulajdonképpen én azt gondolom, hogy egy pici idő még, de ez a történet ez bővülni fog. Hiszen célunk az, hogy azokat az egyházi értékkincseket, aminek a sáfárai vagyunk, a nemzete egységében tulajdonképpen ezeket egy láncra fel tudjuk fűzni.
Mennyire jelentős ma a vallásturizmus Magyarországon a turisztikai piacon?
Ahhoz, hogy ezt megértsük, azt kell látni, hogy tulajdonképpen az egész világ turizmusában, hogyha nézzük, és majd mindjárt megérkezünk a magyarországi számokhoz, tulajdonképpen az utazások egy harmadában fedezhető fel a vallási identitású utazás. Ez a szám persze egy picit torz, mert ebben mondjuk egy mekkai zarándoklat is benne van, de mondjuk az egy harmadáról beszélünk. Ha egy európai vonatkozást nézünk, akkor ez körülbelül egy olyan 24-27%, És hogyha egy magyar vonatkozást nézünk, akkor azért nagyon nehéz erre jó százalékos választ adni, mert alapjában véve a vallásturizmus még egyelőre ott tart, hogy nem nagyon foglalkozunk azokkal a referenciaszámokkal, amik egyébként megvannak, csak nem gyűjtjük őket össze, de optimális becslések szerint egy olyan 7% az, amiről beszélhetünk, mint olyan utazás, aminek az alapkiinduló pontja valamilyen vallási helynek a meglátogatása, vagy valamilyen zarándoklat. Tehát ez mondjuk egy olyan 7%-ot jelent, ez egy optimális szám.
Mert hogyha valaki Budapestre utazik, és a Szent István Bazilikát, Mátyás templomot, hát úgy beleszövi az utazásában, nem feltétlenül ezzel a céllal érkezik, akkor ezt minősíthetjük vallásturizmusnak?
Mondhatjuk azt, hogy ez nyomokban vallásturizmus, de alapjában véve ugye ez egy nagyon-nagyon tág kör. Tehát ugye mi alapjában véve sokszor azt mondjuk vallásturizmus jellegű utazásnak, ami a fő identitása az úti célnak az, hogy én meglátogatok mondjuk egy szent helyet, de tudok erre konkrét példát mondani ahhoz képest, amit ön mondott. Mondjuk egy ortodox zsidó, amikor felkeresi Mádot, az egy 1/1-es vallásturisztikai, mondhatom azt, hogy zarándoklat vagy úticél, hiszen ő azért megy el Mádra, hogy mondjuk adott esetben az ősei előtt tiszteletét tegye. Az, amikor valaki utazik a világba, és lát mondjuk egy szép templomot, ami nyitva van, és látogatható, és bemegy, ott is generálódik természetesen egy szám, de alapjában véve annak az elsődleges célja, ugye nem maga a vallási tartalmú utazás, hanem része egy utazásnak, de tulajdonképpen ez a szám is egy olyan szám, amivel nekünk foglalkoznunk kell.
Most vajon világszinten a tendencia mi? Bővül a vallásturizmus, vagy ellenkezőleg visszaszorul? Beszélünk majd mindjárt arról, ami ma Nyugat-Európában történik, és nem csak Nyugat-Európában, hanem a világ más részein is. Szóval inkább bővül ez a szegmens, vagy szűkül?
Ez a szegmens mindenképpen bővül, és mondhatom azt, hogy hála Istennek. Ennek nagyon sok összetevője van. Tehát az első és a legfontosabb az, hogy tulajdonképpen alapjában véve, és hogyha hadd koncentráljak egy picit saját nemzettestünkre, tehát az elmúlt több mint 10 évben azért azt lehet látni, hogy az egyházi, most nagyon profánul fogalmazok, ingatlanjaink, bár én inkább úgy szeretek fogalmazni, hogy értékkincs, és nem úgy, hogy attrakció. Tehát az értékkincseink azok megújultak, megszépültek, teljesen mindegy, hogy egy kisebb kápolnáról beszélek, vagy egy nagyobb bazilikáról, vagy egy levéltárról, vagy egy gyűjteményről, vagy egy zarándokhelyről. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos történet, hogy a nemzettestünkben az egyházi értékkincsek megújulnak. Azzal, hogy megújulnak, az több mindent jelent. Az első az, hogy ami szép, ugye az ember tekintetét vonza, tehát hogy az ember, ami ilyen látványossága szeretné megismerni, nem csak kívülről, hanem belülről is. És itt jön már egy picit a turizmus, mint szakma, hogy hogyan tesszük elérhetővé ezeket az értékkincseinket. Ez a nemzettesnek a története. Az, hogy világszinten mi történik, ugye az azért egy másik kérdés, mert amit az előbb mondtam, mondjuk egy mekkai zarándoklat, vagy mondjuk egy ortodox zsidónak az ősének a felkeresése, az egy teljesen speciális területe a vallásturizmusnak, ha nevezhető annak szorosabb értelemben. Tágabb értelemben viszont, hogy mondjam, azt lehet látni, hogy ahol hanyatlik a kereszténység, ott alapjában véve ezek az egyházi értékek is átalakulnak, és adott esetben már nem eredeti funkciója szerint működnek. Na már most, ha nem eredeti funkciója szerint működik egy egyházi érték, akkor az én tapasztalatom, hogy annak az érdekessége, amit látványban, vagy akár tartalomról nem is szívesen beszélek, az érdektelenné válik. Tehát én azt gondolom, hogy a vallásturizmus azokban a régiókban, azokban a desztinációkban, vagy turisztikai fejlesztési térségekben erősödnek, ahol elsősorban értékközpontú és közösségközpontú közösségeink vannak.
Igen, tehát tulajdonképpen a tanács létrehozásával igyekeznek elejét venni annak, vagy elkerülni azt, ami Nyugat-Európában már sokfelé jellemző, és érintette ön is, hogy ezek a bizonyos, akár beszéljünk itt templomokról, vallási létesítményekről, már nem az eredeti rendeltetésüknek megfelelően működnek, szóval, és emiatt van az, amit ön is említett, hogy bizony a kereszténység úgy tűnik, hogy visszaszorul ezekben az országokban.
Nem úgy tűnik, hanem visszaszorul. Tehát én azt gondolom, amikor egy templom, konditerem vagy étterem, elmondhatjuk persze azt is, hogy mennyire kreatív a társadalmunk, és mennyire fantasztikus gondolkodó, hiszen kihasználja azt, ami már nem tartalma szerint működik. Na de innentől kezdve az valóban nem más. Nekem ezekről a helyekről már, bocsánat, egy cirkuszi mutatvány jut az eszembe. Tehát, hogy a templom az mindig egy, mondhatom azt, egy szent hely, az Isten dicsőítésének a helye, és nekünk arra kell koncentrálnunk, hogy ez az is maradjon. De mivel turizmusról beszélünk, ezért van arra lehetőségünk, tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy a vallásturizmus az senkinek sem kötelező, hanem én azt gondolom ennek a kornak lehetősége, hogy a turizmus kihasználva egyfajta pre-evangelizációs lehetőségként kaput nyisson afelé a társadalom felé, aki éppen mi vagyunk.
Igen, mennyire partnerek mit tapasztalnak az egyházak abban, hogy nyissák meg azokat a helyeket, templomokat, kegyhelyeket akár, amelyek valóban értékesek és féltve őrzöttek az adott közösség számára, de mégis meg kell mutatni a világnak, mint értéket. Mondom én, hogy utolsó szempont lévén az, hogy akár pénzt is termeljen az adott közösségnek. Most nem tudom, ezzel a turisztikai szakértők vagy operátorok nem biztos, hogy egyet értenek, hogy ez az utolsó szempont kell legyen, de én úgy gondolom, hogy ez.
Értem. De mindenképpen, tehát, hogy azért örülök ennek a beszélgetésnek, és azért örülök, hogy adott esetben úgy tűnik, hogy ugye mind a kérdés, mind a válasz nem egyértelmű, hogy mondjam, vonalon zajlik. Mert hogy a vallásturizmus tekintetében pont erről kell beszélnünk, hogy párbeszédben kell lennünk. Tehát azért ezek nem egyértelmű nyomvonalak, nem kitaposott utak. És visszatérve az eredeti kérdésére, tulajdonképpen én azt látom, Liszka Levente kollégámmal 8. éve tapossuk ezt az utat, amiről mi azt mondjuk Magyarországon, hogy a vallásturizmus, hogy az egyházaink az utóbbi években, és nem is a 8 évben, de a 4-5 évben mondhatom azt, hogy messze menőkig látják, értik, hogy mit jelent az adott értékkincsnek a turisztikai hasznosítása piaci szempontból, de talán még jobban értik és látják annak a szükségszerűségét, hogy valóban egy identitás formáló kapu legyen az, amikor valaki turistaként jön be a templomba, és mondjuk zarándokként távozhat. Tehát ez egy lehetőség, a találkozásnak a lehetősége, ahogy szoktuk mondani, egymással egyrészt, ahogyan mondtam, élő közösségekről szoktunk beszélni, amíg a nemzettestünkről beszélünk, önmagunkkal, hiszen nagyon jó, amikor el tudunk csendesedni egy padsorban, és le tudjuk hajtani a fejünket imára, gondolkodásra, és nem utolsó sorban az élő Istennel. Tehát, hogy én azt látom, hogy ebben az egyházvezetőink nagyon bölcsek, nagyon jó gondolkodásúak, de tulajdonképpen van egy jó szándék, ez megvan nyilván a kormány részéről, megvan az egyházvezetőnk részéről, és tulajdonképpen mi most a munkában ott tartunk, hogy érzékenyítjük, edukáljuk tulajdonképpen mind a turizmus piacot, mind pedig az értékkincseknek a sáfárait, hogy hogyan is lehet ez a találkozás mindenki számára üdvös.
Tud működni az ökumenizmus vallásturizmus terén? Szóval különböző felekezetek között létezik kapcsolat, meg egyáltalán akarat arra, hogy ha az ember elmegy egy vallási eseményre, akár egy város, vagy Budapesten, vagy lehet, hogy vannak vegyesebb közösségek, mint ahogy itt Székelyföldön például vannak, szóval, hogy reformátusok, katolikusok, evangélikusok egyaránt részt vegyenek, részesedést kérjenek ebből a piacból?
Igen, van hajlandóság, van nyitottság, és van összefogás is, hiszen ugye azok, akik ebben benne vannak, ők pontosan látják, és akkor itt nem keveredik, de ugye itt érintkezik egyik ponton mondjuk az egyházaknak az értékkincsei, és a turizmus, mint szakma. Mert mi történik? Tehát az történik, hogy én, hogyha jövök egy városba, vagy ellátogatok egy országba, vagy egy desztinációba, akkor tulajdonképpen nem föltétlenül a szerint, a specifikáció szerint megyek, hogy én csak katolikus, református, unitárius vagy ortodox értékeket akarok megnézni, hanem megvan bennem a nyitottság, akkor én meg fogom nézni a másik felekezetnek is a vallási értékkincsét. És így kell megértenünk azt, hogy tulajdonképpen azzal, ha összefogunk, akkor tulajdonképpen lehetőségünk van arra, hogy egymás értékeit megmutassuk mások számára a saját értékeinken keresztül. Megint csúnya nyelven, a legegyszerűbb fogása a keresztpromóció, tehát nem ördögtől való mondjuk az egyik templomba kirakni egy másik felekezet értékkincsének a felelhetőségét, vagy egyáltalán, hogy juthatunk el oda. Tehát ezek olyan alapdolgok, ami nélkül nem beszélhetünk turizmusról, vagy ha beszélünk, akkor, de nem használjuk ki, és nem élünk ezekkel a szakma által igényelt alapfeltételeknek a biztosításáról, akkor tulajdonképpen mégsem valósult meg az elérni kívánt célunk. Hiszen ha van 10 ember, és az a 10 ember, idézőjelbe téve mondom, csak az én felekezetem által képviselt értékkincs bejön be, és nem mutatok rá másikra, akkor nem megy el sehová máshová nagy valószínűséggel, pláne hogyha nem felelhető könnyen az a másik felekezetnek az értékkincse, de az is lehet, hogy a másik felekezetnek az értékkincsében mutatnak rá az én értékkincsemre, és így jön át, ha nem is egy egész csoport, de mondjuk egy-két zarándok. Tehát, hogy ez egy oda-vissza történet, ez egy kölcsönös egymásra mutatáson alapul, és én azt látom, hogy ebben van maximális nyitottság, hiszen mindenki saját identitását megőrzi, a saját kincseit mutatja meg, de ugyanakkor segíti a látogatót, hogy másokat is megismerjem.
Azt írja egy hallgató SMS-ben, üdvözlöm a nemzeti vallásturizmust fellendítő sokrétű tevékenységet és képviselőit. Rendszeresen részt veszünk a pünkösdi nagyboldogasszony zarándokvonat útvonalon, nagyszerű élmény. Kérdésem, hogy a többféle vallási felekezet hogy fér meg egymás mellett, külön helyet kapnak ebben a törekvésben? Köszönöm, Zsé Ilona írja. Erre már érintőlegesen válaszolt is a zene szám előtt erre a kérdésre.
Így van. De még egyszer, ha súlyozzam ki, hogy a vallásturizmusról beszélünk, akkor mi nem, hogy mondjam, nem egymás elől lopkodjuk a halakat, hogyha ennél a képnél maradhatok, hanem sokkal inkább az a biblikus kép, és itt is ez érvényesül, amit ugyancsak Liszka Levente kollégám fogalmazott meg, hogy ha többen fogjuk a hálót, több halat tudunk kifogni. És itt elsősorban mi nem anyagi természetű haszonról beszélünk, hanem sokkal inkább lelki természetű haszonról és gyarapodásról. Hiszen még a beszélgetésünk elején, hogyha emlékszik erre, akkor említette, hogy vajon vannak olyanok, akik nyilván ennek csak a gazdasági mutatóit nézik. Én azt gondolom, hogy, és én ezt kimerem mondani, hogy alapjában véve hazánk vallásturisztikai bevételei a nemzetünk GDP-ét nem fogják nem fogják megváltoztatni. De ezt nem lekicsinlően mondom, hanem sokkal inkább azért, hogy helyén kell kezelni a dolgokat. Mert ugyanakkor pedig a sok kicsi sokra megy elven, illetve aki kevésen hű, az sokat kap elven. Azért azt lehet látni, hogy ha valaki jól szervezi a saját értékkincsének mondjuk a látogathatóságát, abból is meríthet annyi anyagi profitot, ha ezt lehet profitnak nevezni, vagy annyi bevételt, ebből adott esetben meg tudja azt oldani, hogy mondjuk egy templomnak a takarítása rendben legyen. És gondoljunk bele, hogy miről beszélünk. Már is arról beszéltünk, hogy egy embernek adunk munkát. Vagy amit én tapasztalok, hogy a nemzetünk többségében azért olyan ökumenikus szinten olyan értékkincsek vannak, amik nem a több tízezres vagy százezres látogatottsággal bírnak. De mondjuk olyan hű sáfárok nyitják ki a templomainkat, azok az idős emberek, akik ezt önzetlenül elkötelezettségből és elsősorban Isten iránti hálából végzik ezeket a feladatokat önkéntesen. Ha már ők valami kis juttatást tudnak kapni, én azt gondolom, hogy már talán itt nagyon nagy munkát végeztünk el. Tehát amikor vallásturizmusról beszélünk és ökumenizmusról beszélünk, akkor adott esetben nem azokról a dolgokról beszélünk, amik elválasztanak bennünket mondjuk dogmatikailag, hanem sokkal inkább azokról az értékekről beszélünk, amik összekötnek bennünket emberileg. Tehát, hogy azt kell látni, hogy itt azért egészen máshol van a hangsúly, mint az általános turizmusnak a hangsúlya, ami alapjában véve a bevételnek a növelésével foglalkozik. Mi sokkal inkább a turizmust eszközként gondoljuk arra, hogy a keresztény identitásunkról hírt adjunk egy olyan világba, ahol ez nem tűnik értéknek, miközben jól tudjuk a Szentírás alapján, hogy minden elmúlik, ez a teremtett világ is elmúlik, csak Isten igéje marad meg. És azt viszont minden felekezet, akivel közösen együtt dolgozunk, igenis ezt az üzenetet szeretné továbbadni, és ennek most egy eszköze lehet maga a turizmus is. Ezért vagyunk mi is kollégámmal, én református vagyok, ő katolikus, ebben nagyon-nagyon elkötelezettek, mert, hogy mondjam, mi nem a mulandó értéket vadásszuk, hanem örök értékekre szeretnénk felhívni az embereknek a figyelmét.
Azt ír egy másik hallgató SMS-ben, hallottam, hogy a szervezők a meghívóban azt írják, nem a múlt veszteségein elmélkednek, hanem a jelen lehetőségeire összpontosítanak. Úgy gondolom, hogy azért a múlt veszteségeiből, tévedéseiből lehet következtetéseket levonni, nem de? Márton írja SMS-ben.
Hát biztos lehet levonni. Ugye az a kérdés, hogy a turizmus terén mik ezek a veszteségek. Tehát én azt látom, hogy ugye milyen veszteségeink lehetnek. Hát veszteségeink lehetnek azok, ha mondjuk céltévesztünk. Ez a legnagyobb veszteségünk. Tehát amikor az egyház céltéveszt, onnantól kezdve már csak időkérdése, hogy az a hajó elsüllyed-e. Tehát hogyha nem az igére összpontosít, és az ige átadására, akkor az egyház veszített.
Mert nem ezért lesznek elnézést mászófalak a templomokban? Nem,
hát lehet, hogy ezért lesznek mászófalak a templomokban, ezt teljesen jól látja. De tudja mit? Legyenek akár a tornyokban mászófalak, hogyha egyébként a gyülekezet élő, és nagyon sokan vannak. És ez mondjuk egy missziós eszköz. De eszköz, nem pedig cél. Tehát nekünk nem az a cél, hogy a világ trendjét, ami egyébként folyamatosan változik, lekövessük, hanem Istennek az örök igéjét az adott világban tudjuk közvetíteni. És én ezért gondolom azt, hogy itt most a mi nagy veszteségünk az lehet, a jelenben is lehetnek veszteségeink, hogyha ezt, mint lehetőséget nem használjuk ki, de azon kereten belül, hogy az ige hirdetése semmi esetre sem csorbul. És azt gondolom, hogy már vastagon benne vagyunk a misszióban, az egyház missziójában.
A Nemzeti Vallásturizmus Tanács partnere a ma kezdődő Marosvásárhelyi konferenciának. Mi a céljuk ezzel a kétnapos rendezvénnyel?
Mondhatom azt is, ennek én erre nagyon büszke vagyok, hogy Magyarországon, vagy az anya országban már 3 nemzeti vallásturizmus fórumot tartottunk, ahol tulajdonképpen azok a felső és középvezetők vannak jelen egy protokollárisabb napon és egy szakmai napon, akik tulajdonképpen meghatározó őrizői ezeknek a vallási értékeknek. És én most egy picit azt, nem picit, hanem azt látom, hogy most Marosvásárhelyen tulajdonképpen annak a küszöbén vagyunk, vagy talán már be is léptünk az előszobába, hogy egyfajta adoptálásként megvalósuljon itt is ezen a fórumon, ezen a találkozón keresztül, ami az anyaországban, hogy egyszerűen lássuk egymást, párbeszédbe legyünk egymással, és mutassunk egymásra. Tehát az összefogás nélkül a turizmus működhet, tehát a turizmus magától is tud működni, de azt gondolom, hogy vallásturizmusról összefogás nélkül nem szabad beszélni, vagy legalábbis nem szabad végezni, mert egyébként ezzel is bizonságot teszünk az emberek előtt, hogy bennünket Isten összeket, nem pedig szétválaszt. Tehát én azt látom, hogy a szervezők rájöttek arra, és azt a nyomvonalat követik, hogy összefogásra késztessék azokat a szereplőket, akik egyébként adott esetben egymás mellett élnek, egymásra hatással vannak, viszont adott esetben még mondjuk a vallásturizmus szegmensén keresztül nem beszélgettek egymással. Tehát ma nem csak én tartok előadást, hanem kerekasztal beszélgetés is lesz utána, ahol ugyanúgy Kolumbán Vilmos püspök úr ott lesz, mint Kovács István unitárius egyház püspöke, vagy Fehér Attila esperes, vagy Péter Artúr esperes, tehát hogy nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, és nem a teljesség igényével soroltam fel a fantasztikus embereknek a repertoárját, hogy legyünk párbeszédbe, mondjuk el a véleményünket, és aztán nézzük meg, hogy milyen módon tudunk összefogni.
Mondom egy hallgatónak a véleményét, István írja SMS-ben, tiszteletem, mi még nem alakítjuk diszkóvá a templomainkat, de sok helyen elfogynak a gyülekezeteink, gazdátlanul maradnak templomaink, ha nem növekszik a gyermekvállalás, vége mindennek, templomainknak is. István írja, hát azt hiszem, hogy a probléma gyökere valahol valóban itt van.
Ez így van, ezt alá tudom támasztani. De azt kell megnézni, hogy mi milyen módon tudunk ezen segíteni. Tehát azért még egyszer adott esetben, hogyha nézünk egy templomnak, vagy egy egyháznak az értékkincs állományát, ha szabad így fogalmaznunk, azért önmagában mondjuk egy templomot fenntartani, folyamatosan megúvni azokat az értékeket, amiket az őseink ránk hagytak, az önmagában nagyon nagy, hogy mondjam, anyagi terhet ró mind az adott kisközösségre, vagy az adott közösségre, mind az egyházra. A turizmus is lehet ennek egyfajta eszköze, hogy talán így sikerül jobban megúvni ezeket a templomokat, de valóban így van, csak egyet tudok érteni a hallgatóval, tehát ha nem születnek gyermekek, akkor abból nem lesz élő közösség sem.
Hogy látja, mi Székelyföld legfőbb vonzereje a vallásturizmus terén?
Én azt látom, hogy alapjában véve Székelyföld, hogy mondjam, erőssége, hogy még mindig kiaknázatlan ezen a területen is. Tehát én az anyaországon is azt tapasztalom, hogy nem igaz az, hogy ismerjük az országunkat, sőt nem igaz az, hogy ismerjük Kárpát-medencét, és talán ezért is vágyunk el, vagy adjuk a fejünket arra, hogy egyszerűbbnek tűnik egy fapados járaton valamelyik
tengerparton
nyomorogni egy matracon, mert hogy nem ismerjük. De feladatunk, és ez a feladatunk, hogy összefogjunk, és láthatóvá tegyük az értékeinket, és vonzóvá tegyük, és hogyha láthatóvá tettük, és vonzóvá tettük, akkor pedig lehetőséget biztosítsunk azok megismerésére. És azt gondolom, Székelyföldnek ez a nagy előnye, hogy egyszerűen még senki nem kötötte ezeket az értékeket csokorba, és nem mutatta fel, hogy lám-lám, ez mind Székelyföld. Tehát, hogy Székelyföld, mondhatom így, hogy több a magyarságunknál, hiszen a magyarságunk értékét közvetíti nem csak a nemzet, hanem a világ számára. De ezeket az értékeket ökumenikus szinten teljesen szinergikus módon össze kell kötni, és akkor egy olyan érték lesz láthatóvá, amit én azt gondolom, hogy az emberek örömmel fognak látogatni.
Kinek a feladata ezeket összekötni? Vagy kinek a küldetése lenne?
Én azt gondolom, hogy elsősorban helybe kell, hogy megvalósuljanak ezek a szinergiák. Mi abba tudunk segíteni, hogy rámutatunk az együttműködésnek a lehetőségeire, és leültetünk egymással olyan embereket, akik talán így még nem ültek le, ahogyan azt az előző válaszomban is mondtam. De én onnantól kezdve azt gondolom, hogy a helyi értékeknek, a sáfárainak a felelőssége, hogy keressék egymással a kapcsolatot, és gondolkozzanak azon, hogy azon a területen, annak a területnek a specifikációja alapján lehetőségeit kihasználva, hogyan tudnak együttműködni. Tehát én ezt látom, mi abba tudunk segíteni, hogy ha valaki megindul ezen a jó úton, akkor azokat a szakmai segítségeket, azt a kapcsolati hálót, amivel rendelkezünk, az abban lévő energiákat, azokat tudjuk célirányosan bárki segítségére eljutatni.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visitharkita.ro.
Tudást vetünk, jövőt aratunk. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmgemaros.permarosigazda.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Szonták Szabolcs, a Magyar Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkára volt. Én köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és hát sok sikert kívánok önöknek a mai és holnapi napra a Marosvásárhelyi konferenciához. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen a lehetőséget.